No, de sajnos nagyon fogy az időnk, és még a patikák belső életéről és a patikusok társadalmi kapcsolatairól is nagyon szeretnénk pár élményt és történetet elmondani, és hogy átevezzünk ezekre a vizekre, megkérem egyik kollégámat, hogy olvassa el Jávor Pálnak egy írását. Nem is gondoltuk volna, hogy Jávor Pál ismerte a veszprémi patikusokat, és többek között megörökítette azt a történetet, amit ő a Kocsuba patikában átélt. Bár meg kell mondanom, hogy az adatok, a patika neve és a másik gyógyszerésznek a neve nem stimmel, tehát nyilván ezt New Yorkba írta egyébként ezt a cikket, de maga a történet, amit leír, az tényszerű, és valóban jól lefesti az akkori patikáknak a történet, vagy a hangulatát.
Két gyógyszertára volt Veszprémnek. Az előkelőségek részére Petrár Géza irgalmassághoz keresztelt patikája, a másik Kocsuperet patikája volt a megváltóhoz. Petrásnál már lehetett kapni abban az időben francia szépítőszereket és parfümöket, de ha jó ismerős volt a vásárló, akkor pikáns képes lapokat is lehetett nálani. Kocsuba Tatárt viszont a környék lakossága a városra egyszerű rétege pártolta. Náravásárló, szobalány, szakásnő, kaszínő társadalom, arcfirosítót és házilag készített bőrkubító csodakrémeket. Friss fegykákért is Kocsuba Tatához tértek be a hivatalos óráikat a városháza és vármegyeháza között terviccelő tisztviselő úrnak. Lenyelték a pletykát, hazahoz járó kis pohárka, kis üsli bárnyával együtt. Nem tudni miért nem, a gazdaságtársadalom is jobban bízott az öreg patikus bácsiban, mint a város orvosaival. Ő tanácsért gavallérosan fizettek hízott kacsában, tojásban, teljes malacban vagy első gyümölcsben. Még a diákok is megmerték tréfálni az öreg patikust. Éjjel felkeltették és megkérdezték tőle, hogy van a diócákon friss víz. Szóval igen népszerű volt a tata, és ez nagyon bosszantotta Petrás Gézát. Ezért egyik bolondos tavaszon a Holnápolisban, mikor a délutáni tarokparti már az álmosságon és az unalomban fúdoklott, azt mesélte, hogy Kocsuba Tatához beállították gazdaembert, és azt mondta neki. Tekintetes patikus úr, igen veszekedős, körülős a felesége. Nem tudna valami csillapító gyógyszert adni, hogy kigyógyíthatnám az asszonyt ebből a csúnya bajból. A tata ágyról a furcsa képet vágott erre a szokatlan kérdésre, de a gazda csak nem tárgyít. Azt mondták, hogy ebben a patikában, tekintetes uram, van minden gyógyszer. Van gyógyítószer is. Hát talán a feleségem bajára is akad itt valami. A tata tűnődött egy kicsit, azután három hatalmas pofont lekett az atyafinak, és azt mondta a tanácsa. Ígyni polgártás, ezeket vigye haza kigyelmet asszonynak, majd ezektől meggyógyulnak. Gazda egy kicsit megütközött, de zsebre vágta a három pofont, és szól nélkül hazamit. Mindjárt első esse, az asszony régi rossz szokása szerint elkezdett a gazdára törölni, mire a gazda se szó se beszélt, egy hatalmas pofont lekelne. Kissé megtántorodott az asszony a szokatlan kezeléstől, de nem szólt semmit. Másnap este megismétlődik az eset, de a harmadik estére már rendben a háznál. Az asszony mindenben kedvelt a gazdát, mint a kezes bárány, de annyira, hogy harmadik porcióra már nem volt szükség. Az atyafi nagyon meg volt elégedve az orvossággal, és ezért másnap reggel bement a patikába. Odaállott Kocsuba Tatárné, illetelmesen megköszönt az orvosságot, mondva. Nagyon köszönöm, tekintetes úr, az orvosságot, használt az asszony meggyógyult. A harmadik porcióra nem is volt szüksége, aztán vissza is hozta, és elkobbáltott volna a szegény patikust, hogy lehetszik a történet nem maradt titokban, és még aznap este, hogy az áprilisi szél a porcát leviszi, úgy a kis hallgató kártyás társaság is kár örömmel terjesztette a fréfás petkát a városban. A kis öreg fülébe is eljutott a történet, de nem mérgelődött rajta, mert tudta, hogy ki terjesztette, és ki a tréfa kiagyalója. És a szemébe nevette, levette kis fitisik fejhúgjáról, és csak annyit mondott Petrás Gézára. Az ő személyében igazolva a közmondásnak, mert akik ránéznek, egyszerre láthatják az okos patikust és az öt szamarat.
Nagyon szépen köszönöm Tóth Péter kollégámnak. Felolvasást. Köszönöm szépen. És most tulajdonképpen rátértünk arra a témára, hogy minden patikusnak volt valami speciális szere, vagy gyógyszere, vagy keverék, kenőcse, amely csak nála volt kapható. és csak próbáljuk meg röviden összeszedni, hogy melyik Vatikának melyek voltak ezek a szerei, és most a kocsuba, karabélyos gyógyszertárba mik voltak pontosan?
Tudomásom szerint különféle, a regényben is majd, aki elolvassa, ez nem fog csalódni, különféle keserű likőrök és likőrszerű készítmények voltak. Ezt onnan tudom, hogy már Budapesten sokkal később még a Spezban találtam olyan kis, azt hiszem, hogy Tinctura Amarának nevezett keserű oldatot, amit meg is nyaltam, emlékszem, és rossz tapasztalataim voltak vele. De tehát az biztos, hogy mindenféle finom csemegéket árultak, amire tényleg betértek az emberek egy-egy pohárkával. Ezen kívül árultunk jócát, árultunk különböző saját készítésű kenőcsöket, amit tudtommal még a mai napig is lehet, hogy közel hasonló formátumban, hasonló összetételben előállítanak. És számomra az egyik legérdekesebb volt dédanyapámnak egy erős pora, ami gyakorlatilag az ember feje búbjától a lábujjáig mindenre hatott. Ma már ezt viszonylag nehéz lenne előállítatni, mert etilmorfin tartalmazott, és azért valószínűleg a rendőrség is kijönne rögtön, hogyha én szeretnék morfin származékot vásárolni a patikában. Emellett én több ilyen különleges készítményről nem igen tudok, úgyhogy szerintem inkább tovább is adom a szót.
Igen, hogy Pávics gyógyszertárnak mik voltak a specialitásai?
Amire én emlékszem, de hát azt hiszem, hogy nem csak a nagy specialitásunk volt, az úgynevezett 1.30-as por. Jánő biztosan tudja, hogy ez egy fájdalomcsillapító por volt, és nagyon népszerű volt a Temetőhegyen. Nem tudom, ki emlékszik rá, hogy a város két végén volt egy-egy vámház, és azoknak volt ugye egy vám tisztviselője, aki a vidékről bejött terményes kocsikakat megvámolta. Na most a Pápai úton lakott Kovács bácsi, aki mindig biciklivel jár, és a szájában mindig szivarlógott, és mindig kalapult a fején. Ő rendszeresen járt a patikába az 1.30-as poré, 10-esében vitte, a szivart letette a patika külső ablakpárkányára, levette a kalapját, és úgy jött be az 1.30-as poré. Na most ugye biztos, hogy abban az időben is voltak ügyeletes gyógyszertárak, de hogy sem egyszer Kovács bácsinak elfogyott az 1.30-as pora, Ének Évangyán becsöngetett hozzánk. Aranyos gyógyszerész úr, ne haragudjon, elfogyott az 1.30-as porom, tessék már adni, mert reggelig nem bírom ki. És akkor, hát az én drága jó férjem természetesen adott Kovács bácsinak megfelelő mennyiségű 1.30-as port. Ezt kézzel osztottuk, ugye, porosztyó kártyával annak idején, egészen addig, amíg a hunfalvi véle porosztó készülék fel nem találódott, és azóta már mai napig is ezzel a készülékkel osztják a porokat. Hát ez volt az egyik specialitás. Aztán, hogy különlegesség volt, én nem tudom, az úgynevezett téglapor. Ezt a kollégák biztos tudják, hogy mi volt valami stíbiumos készítmény, amit kártyán osztottunk, ezt nem a hunfalviba tettük bele, hanem ezt kézzel porosztó kártyán osztottuk el. Valami náthaszerű időszakban volt ennek a forgalma, mert úgy rémlik nekem, hogy akkor több nagyobb mennyiségbe kellett készíteni. Aztán készítettük a szakállféle popsi kenőcsöt, ami még a mai napig is él, aminek én szerintem a perui balzsam az igazi hatóanyaga, ami a piros popsiú gyerekeket meggyógyította a perusba.
Igen. És ugye a Pávics gyógyszertárnak is volt egy keserű gyógylikőre, aminek nagyon érdekes a története. Mert hogy egyáltalán hogy került szorosabb kapcsolatba a gyógynövényekkel Pávics László?
A Laci megismerkedett a Halimbai plébános úrral, a Szalai Miklós bácsival, aki nagyon híres gyógynövény szakértő volt. Az ismereteit pedig Svájta szerezte, mert ő fiatal korában ott, én nem tudom, hogy gyógyszerész hallgató volt-e vagy mi, és később lett belőle világi pap. Lényeg az, hogy ő halimbágon plébános, és neki volt egy csodálatos, szép gyógynövény kertje. Na most a termékeit, a gyógynövényeket úgy tudom, hogy a Szilas Menti TS vásárolta meg, és ők csináltak ebből tea keveréket, amit a gyógyszertárakban, meg az élelmiszerboltokban lehetett vásárolni. Na most a Miklós bácsinak volt egy gyomorkeserű itala, először is volt neki egy könyve, amiben az ő tea keverékeit sorolta, foglalta össze, de ez a gyűjtemény szakmai kifogás alá esett. Na most az én férjem kapcsolatok révén megkapta ezt a könyvet, és mi a patikába mindegyik tea keveréket átnéztük és legyártottuk, és kipiváltuk azokat a gyógyszereket, amelyek emberi használatra nem, tehát egészségre ártalmasak magyarul, és így lett egy újabb tea keverék előírat, amit a későbbiekben aztán a forgalomba is hoztak. Na most a Miklós bácsinak volt egy gyomorkeserű előírata is, különböző gyógynövényekből, és ennek is megvolt az előírata. Na most a Laci és egy kollégája, a dr. Wolf Lajos, aki gimnazista osztálytársa volt, és Budapesten az egyetemet hamarabb végezte, mint a Laci, mert ugye ő szegény 4 évig orosz fogságot szenvedett, tehát ő késésre volt a kollégákkal szemben. Na a lényeg az, hogy ezzel a Lajosra összedugták a fejüket, elmentek Miklós bácsihoz, elkérték a gyomorkeserű előíratát, és hát ezt elkezdték analizálni, és kitalálták, hogy ebből egy jobbat kéne készíteni. Hát én nem vagyok gyógyszerész, én mindenes voltam. Elsősorban feleség, millió betegség, műtét és egyebek után tartottam életbe a férjemet, és nagyon szerettem a patikával dolgozni, mint az összes. A lényeg az, hogy emlékezetem szerint 17 féle gyógynövényből készítettek egy keveréket, és Sárváron létesítettek egy üzemet, ahol hatalmasnak zsákokba állt a gyógynövény, meg az üstök, meg a megfelelő berendezés, én ott soha nem jártam. Na most minden alkalommal a nagy üstökbe gyógyszerész jelenlétében mérték össze az alkatrészeket, és készült egy keserű ital. A kereszt telő nálunk volt, elnevezték Benediktusnak, mert volt ugye a Benediktírer a bencéseknek, hát ez pedig a Benediktus, és mutatom az üvegét.
Igen, igen, és itt is meg lesz nagyban is, de nézd, igen, mutassuk meg. Itt van.
Ja, ott van. Formatervezett az üveg. Nem ez volt az eredeti szignatúra, egy másik volt, de abból az üvegből sajnos már nem maradt a családi gyűjteményben. És az üvegnek a másik oldalán pedig a következő szöveg olvasható. Minőségét korlátlan ideig megérzi, fogyasztását enyhén hűtve ajánljuk. Mélius Péter, a név nem ismeretlen szakmai körökben, de Melisophilo, ha gyakran iszod, ez zárójelben van. Melankóliát, bánatot kiűzi a szívből. Anno Domini 1578 Kolozsvárott. Összetétel víz, borpárlat, kristálycukor, Marton textil, glicerin, karamell, gyógynövények és etilvanilin.
És a lehet kapni most
0,75%-os, tehát 3-4 literesek voltak ezek az üvegek. Alkoholtartalma 35%, cukortartalma 5 g, energiatartalma ennyi, ennyi.
Na most ezt, lehet kapni ezt most?
Ezt a készítményt Cvak úr törölte a forgalomból. Megjelent Cvak úr illetékes hatóságoknál, és azt nyilatkozta, hogy ő behozza a termékét az országba, ha minden más hasonló jellegű gyomorkeserűt törölnek, megszüntetik. Na most így a sárvári üzem is leállt. Megvette valami ukrán nem tudom én kicsoda, csődbe vitte, évek múlva jött a Lacinak egy levél, hogy a csődeljárás ekkor meg ekkor lesz, és ők a Wolf Lajossal, a két spiritus rektorral a 200 valahanyadik a sorba. És akkor a két kollega azt mondta, hogy majd mi fogunk időt tölteni, órákat, meg adminisztrálni a 280 valahanyadik sorszámmal, fütyülták az egészre, és nem mentek el a csődeljárásra. Most legjobb tudomásom szerint ez az ukrán minden pénzt kivett az üzemből, amit lehetett, autókat vett, rokonoknak küldte Ukrajnába minden, hogy most mi van, én soha nem jártam az üzembe. De hogy ott most mi van, meg mi lett vele, nem tudom. Minden esetre a Cvakur győzött, az italok gyártását megszüntették, nálunk a családban maradt egy-két flaska, amit nagy kegyelettel Laci dédpapának az emlékére kocintunk vele, és a legnagyobb bánatom pedig az, de hát ez lehet, hogy csak az én koromból fogod az hülyeségem, hogy nincs meg az előírat. Nem tudom kit megkérdezni. A kollega meghalt, Lupusz meghalt, Kül Lénárt, aki a létesítmény Sárváron inspiciálta, irányította, meghalt. Aki tud róla, örömmel veszem. Mert van érdeklődés, és vannak patikus utódok a családban.
Így van, és valószínű, hogy ezeknek a patikus utódoknak kell egy új összetételt összeállítani. Ez egy nagy feladat lehet.
Hát hogy a szellet, mennyiben érdekli majd az ifjúságot, azt nem tudom, de minden esetre ennek a gyomorkeserűnek ez volt a szomorú, rövid története.
Nagyon szépen köszönjük. És csak egy mondattal hadd járuljak még hozzá, hogy tudjuk, hogy például a Kerbol gyógyszertárnak is voltak speciális készítményei. Ő a steril oldatoknak a specialistája volt, és ez abban az időben rendkívül nagy dolog volt. Én is a szakirodalomból tudom, hogy ő forgalmazta olyan steril oldatot, ami a művesebb dialízishez volt használható akkor. Nagyon nagy dolog. Illetve kenőcsöket, spréket, most itt nem akarom az összetételét mondani, de ő ennek a specialistája volt. És szeretnénk azért pár szóban azt is, hogy egy veszprémi patikus milyen speciális eszközöket használt. Tehát kérjük Marika nénit, hogy segítsen nekünk ebbe. Ugye ezek kifejezetten azok az eszközök, amik itt is vannak, a kis gyorsan most általunk és Marika néninek a segítségével létrehozott kis múzeumban is ott vannak, de kicsi eszközök ezért ki is nagyítottuk. Tehát egy gyógyszertárban mindenképpen kellett mérleg, ugye?
Hát a mérlegek nagyon fontos szerepet játszottak, voltak kézi mérlegek és voltak állványmérlegek, amik a tárasztalon voltak. Na most a kincsek, amiknek egy része itt van, és ehhez kérem a kollégák segítségét. Amikor elkezdték modernizálni a patikák berendezését, hova lettek a régi kincsek? Apadásra. Volt egy gyógyszerész kollega Budapesten, nem tudom a nevét, egy nagyon jóképű, szimpatikus fickó volt, aki sorba járta a patikákat, régiségeket keresni. És eljött hozzánk is a Sárvári térre. Marika kedves, menjünk fel a padlásra. Na, Marika kedves, főment vele a padlásra, mert úgy tudom, hogy a Kerbolt patikának a padlásáról a régi patikai edények meg eszközök oda kerültek a mi padlásunkba, a Sárvári térre. Ott elkezdett turkálni, hogy akkor ő ezt elvinni, azt elmondtam, hova viszi? Hát a Semmelweis múzeumban, mondta nekem a fickó. Nem emlékszem, Jenő nem emlékszik a nevére? Nagyon jó képű, magával nem volt dolga? Hát nagyon sajnálom, hát nincs, akit megkérdezze.
Marika, a Keszthelyi gyógyszerész volt a Fodor Gyurka.
Fodor György, na, fel is írja.
Keszthelyi patikus?
Fodor Gyurka,
a régi 18-as patikában. A Csébi patikának volt a vezető. A Csébibe. Na tessék, Fodor Gyurka, kiterült. Na hát, szóval én rácsaptam a kezére, mikor ezt is akarta, azt is akarta, és amit most itt látunk a hátam mögött, ezeket ott mentettem meg tulajdonképpen, ezeket a kincseket.
És mit folytatva? Tehát mérleg volt, aztán...
Aztán volt a mérlegek, akkor ez a rész, edény, ugye ezzel melegíteni lehetett, ott van ez volt a bunzenégő, ez pedig egy letett nyomaték. Amit gyógyszert készített a gyógyszerész, oda tette maga elé a tárasztalra, és rátette egy ilyen rész, recept nyomatékot. Mindig azon a receptem volt, ami éppen munkában volt, ugye? Nehogy esetleg valami hiba vagy tévedés történjen. Ebből is van történt benne. Nehogy belegutolja a szembes tanulcába. Ez is egy ismerős standedény, ugye ennek akármit tartottunk ennek a fémedényében. Talános kérdés. Ki tudja, hogy ez mi?
Itt a leütő. Itt a
leütő. Tettek bele, gondolom én. Elmondhatom?
Igen. Hátulról látják?
Ez egy porosztó készülék. Itt volt benne, akkor ez is.
Nem baj.
Majd összesöprik a...
Így van.
...fületékesek. Ez ismerős, most is használható. Na most attól függ, hogy milyen adagokat készítettek, olyan méretű kanállal nyúltak be az összeállított gyógyszerbe. Belenyúltak a és leúszták, és betették a kasztjába. Tehát így volt a dózírozás. Ha nagyobb adag kellett, akkor a nagyobb kanállal belenyúlt, leúszták a fölösleget, és beszélt. És ugye akkor így voltak a különböző méretű kanállal. Hát ez egy porosztó
készítés.
Itt a porosztó kanál, benyújtam a korba, lehúztam, és akkor a megfelelő mennyiségű betettem a kasztrába. Ez most is korban. Most itt el kell mesélnem, hogy három kisfiú dédunokánk van, a legidősebb a Rímos 8 éves. Oda jöttek ezt a következő 6 éves, a kisebb lény. Hát ugye nagyon sokszor a dédikénél vannak felügyeleten ezek a babák, ezek éltetnek, meg kell, hogy mondjam, mert mióta Lassi meghalt, az életem nehéz séria. Dédi mama, játszunk patikus. A 8 éves Vilmos ráadtam egy fehér köpet, fölvégét neki. Jött a 6 éves, Dédike, én is kérek szépen pongrát. Hát rá egy fehér trikót adta, mert a köpenben esett volna. Ő is kitűzte, hogy Major Pongrász gyógyszerész. Vilmos ráírta neki a nevét. Mikor egész kicsinyek voltak, és a tablet betegek, ugye hát nagyon sokat betegek. Gyerekek, ebbe porítottam el nekik a tablettát, és adtam, úgyhogy ez azért maradt otthon a lakásban. Na most ő is tudja, hogy jogorokbarta, rizszeleket teszek ebbe. Ha hiszitek, ha nem, a 8 éves Vilmos kapszulába rakja a rizszeleket, és becsukja a kapszulát. Mert ő gyógyszerész. Tehát a generációban, vagyis a családban megy tovább a patikus mesterség. Ugye nekünk van 6 unokánk, abból a Zsófi vezeti a Fehér Üröm gyógyszertárat, az Andris vezeti a Várpalotai gyógyszertárat, a Cili és a Regina gyógyszerész hallgatók egyik Szegeden, másik Budapesten, és a ötödik abból fogorvos lett, a hatodik pedig germanisztikát végzett, és most valamilyen válogatást csinált. Tehát lesz, aki őrzi a Vatikán múzeumnak az emlékeit és a darabjait, és megbecsülik, de ha ti látnátok, amikor ezek a gyerekek beültöznek, és fatikus gyártanak már az egy család.
Igen.
Még valamikor nekem.
Ugye voltak porcelán és üvegedények, és ahogy Marika néni mondta, hogy a porcelánedényeknek a készítője a Zsolnai gyár volt egy nagyon, nagyon hosszú ideig, tehát ők voltak a kifejezetten a patikaedények készítői, ugye?
Ja, igen, igen, a berendezés. Hova lettek, Jánő, hova lettek a gyógyszertárok berendezések? Hova lettek a porcelán végeik? Hova lettek a standard?
Tulajdonképpen a gyógyszertári központnak ugye volt egy raktárja, hogy jó eszközraktár, és ezek volt egy idő, amikor összegyűjtötték az összes tartalék, amit a gyógyszertárok volt. Sajnos utána elkezdték ezeket selejtíteni, és gyakorlatilag a többségét összezúzták, és elvitték a
gyógyszertárba. Pedig a Zsolnaikon kívül például a Pávics gyógyszertárban herendi edények voltak, egyedi kézi festéssel.
Ez egy standedény, ismerős mindenkinek, ugye mindig így fogjuk meg a mutatójunkkal a tetejét, és a másik kettővel legyen ugorjon és elmetődjön. Még a tárasú is rajta van, ahogy a leltárkor, már ugye minden évben kellett leltározni, senkinek nem kívánik a leltárkor. A hajonszával én belebetegedtem mindig a leltárkor. Na lényeg az, hogy múltkor járva a Dózsavárosban volt dolgom, és hát elmentem a patikába, honnan én nyugdíjba mentem. Kicsit nosztalgiázni, hát ugye teljesen más berendezés, és kérdezem tőlük, hogy hova lett a régi edényzet. Hát ugye ők nem tudják, hát hova lett a régi edényzet? Hova lettek ezek a kincsek? Na most a herendi porcelángyárnak nekünk szocialista brigád szerződés volt, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy a gyárnak a gyógyszer készen, ugye mindenhol kellett lenni üzemekben ilyen gyógyszer elsősegély, meg gyógyszer készen raktárnak, és annak mi voltunk a hivatalos ellenőrzései, ellenőrei. Ennek fejében a herendi porcelángyárban a Zsolnaiba gyártott porcelán tégelyekre kézzel pingálták a mintát. Hát a Táncsmiál utcai gyógyszertárból van ez az egyszer tége. Tessék meg
nézni. Nagyon szép, igen, igen, persze.
Egy kérdést hadd tegyek föl. A dugóhúzóim között van egy ilyen szerkezet, ami egy kicsit rozsdásabb ennél, és gondoltam, hogy azért teszem a dugóhúzó közé, mert arra hasonlít a legjobban. Ez micsoda?
Na, majd elmesélj.
Csinálok egy kúpot rögtön.
Kibontom én, és akkor Marika néni mondja ezt a... Ja? Igen. Hát ez nagyon jó hallani.
Jó hallani, és jó lenne visszaszerezni, nem tudom, hogy ez mennyire reális
igény. Hát annak utána kérdezik. Na most ez egy olyan tégely, ami kézzel festett teremben készült a szocialista brigád dolgozói, vagy valakivel a kezemunkája, és itt van az aljában a Zsolnai gyárnak a szignatúrája, mert Zsolnai porcelán és herendi festés. Hát ez olyan kincs, amit most én a hajlandának odaadtam. A fáradozásáért és emlékeim.
Köszönjük.
Na most a kérdezi tőlem itt a Péter, hogy ez miért egy helyhegy.
Kicsit félek.
Így fog, így.
Nem attól, ja. A szerkezettől.
Ja, szerkezettől. Hát kérem szépen, ez egy buzsigép. Jó tudom?
Igen.
Na. Na most ugye az unokáknak a dédi elmesélte a következő történetet. Képzeljétek el, bejön egy anyuka a patikába, jaj, aranyos Párizsné, úgy ordít az unokám, nem engedi, hogy a fülibe dugjam a kupot. Hát mondom, drága jó asszonyom, hát a kupot nem a gyereknek a fülibe dugjam. De hát a fülibe álljanak a nyomorult gyereknek, hát a fülibe kell dugni a kupot. És a kupsiába kell beledugni azt a kupot. Hát szóval ez egy kupkészítő.
Anyuka néni, ennél még jó, ez velem történt, mert alufóliával együtt dugták fel a fenekét a
gyerekeket. A doktor bácsi.
Ez meg velem volt, fölírta az orvos piócát, kirúgott a betegnek, volt rendesen receptre írva, és akkor elvitte. Elmondtam neki, hogy mit kell vele csinálni, ettől függetlenül legközelebbi alkalommal jön vissza, és azt mondja, hogy viszem ki neki a piócát, azt mondja, aranyoskám, megint ezt írta fel a doktor úr. Mondom, miért? Azt mondja, mert én ezzel mindent csináltam. Összevágtam, beletettem tojássárgot, és
a gyógyszerész ugye felhívta a kuknak az összetételét, amivel lehetett lázcsirapítók, vadalomcsirapítók, stb. Különböző gyógyszerek, és vele tettük ugye a butirum kakaó, amitől ez egy képlékeny anyag, de összekevertük valamelyik gyógyszertári edénybe, betöltöttük ebbe a buzsigépnek, hívják, jól mondom, jelen buzsigépnek. És akkor kitekertük, és itt jött ki a húrka, a kúp anyag egybe. És akkor azt egy centiméterrel annyi darabra szeleteltük, kihegyeztük az ujjunkkal, stanyolpapírba, kinyitottuk, igen, papírba, stanyolpapírba becsomagoltuk, és akkor hát ugye karton dobozba, ezt pedig álltuk a betegnek. Na hát, hogy ezt tudják az unokák, hogy ilyenből vitt az a néni, aki a gyereknek a fülibe dugta, hát, hogy a fogsiába dugta volna. Ez egy buzsit.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, Marika néni. Tudom, hogy még nagyon sokféle eszköz van, csak megy az időnk nagyon, és annyira jó lenne.
Valamit,
igen.
Még valamit el kell mondani. Jó. Kettő Kossuth díjunk van. Lati kapta. Szépül a nő már is, mert arckrémje Pápics. A másik. Szép asszonyok bőre, Pápics krém az bőre. Na most ennek az az eredete, hogy az a Lacinak az egyik budapesti főnöke, ahol gyakornok volt a Szervita téren egy gyógyszertárban, ott a gyógyszertár vezetője Svájcban volt gyakornok, és ott nagyon sokféle finom előíratot hozott magával, többek között ennek az arckrémnek is az előíratát. És ő ezt ideadta Lacinak. És ez az arckrém készül azóta is, és valóban, hát ugye én se vagyok már egy mai csirke, de én minden reggel mosogatás után bizony bekenem a képem a Pábics féleszésre. Na most egy nagymamának adtam 80 éves korában ajándékba egy ilyen kenőcsöt, és ő küldte nekem ezt a Kossuth díjat. Úgyhogy ez a mi Kossuth díjunk. Az előíratok megvannak, sajnos a Laci egy gyenge pillanatában kipréselte belőle egy kollega az összes saját előíratát. Mai napig is én szegényemet meg is szittam, mondjuk ide figyelj, itt vannak az unoka, patikus jelölt gyerekek, és akkor te odaadod egy idegennek, hát szegény akkor már nagyon súlyos beteg volt, és hát szóval Kossuth díjam is van. Ez is bekeretezve, és hoztam belőle egy mintát, bizalommal tessék hozzám fordulni, aki nagyon szeretne szépülni, annak odaadom ajándékot.
Igen, konkurencia van. és van egy kocsukapatika is, és ott is vannak helyi specialitások a mai napig. Ő viszont, ezek viszont egy kicsit az elmének is, még a receptjén, mert a Márton én tőle kaptam sokat. És van a nyakos Sándornénak a receptjei, és mai napig az Umbrecht Márta, a doktor Kispéter, Umbrechtnél doktor Kispéter Márta mai napig helyi magánspecialitásokat csinálja ezeket a készítményeket.
Én úgy gondolom, hogy ez nem egy mai történet, hanem ez az elmúlt évszázadokban gyakran előkerült.